tanár úr. Gerő Péter műsora.
Beszéljünk róla együtt. Most miről beszélünk együtt? Mi az, amiben újdonságot jelent, hogyha együtt beszélünk róla? Most nem interjú, hanem valóban beszélgetés következik, közös töprengés és megoldáskeresés. Esélyek, értékek, dilemmák címmel a Szia Tanár úr YouTube csatorna Beszéljünk róla együtt lejátszási listáján megtalálható az egész beszélgetés, amelyet Nyirati Andrással, a Pécsi Emberség Erejével Alapítvány vezetőjével folytattam. A rádióban azonban eddig csak a beszélgetés első nem egész negyed órányi része hangzott el. Most a beszélgetés folytatását hallhatjuk. Rengeteg kényes téma, rengeteg felelős megjegyzés, persze egyiknek sem érünk a végére. Mindez talán a Szia Tanár úr, Beszéljünk róla együtt sorozat következő heteinek a vázlatos tartalomjegyzéke. Hallgassuk tehát a beszélgetést! Azt hiszem, az teljesen nyilvánvaló, hogy esélyegyenlőség valójában nem létezik. Kedvenc példám az, többször elmondtam már, hogyha én némának születtem volna, akkor a tanári pályán valószínűleg kisebb esélyem lenne a rádiós műsorvezetést nem is említem. És ez nem az én értemem. Te voltál az, aki egyszer fölhívta a figyelmemet valamire, és legalább három helyen elmondtam azóta, hogy amikor eldicsekedtem azzal, hogy milyen jól elintéztem egy banki ügyet, egy átütemezést, akkor te voltál olyan udvari, aki ahogy megkérdezted tőlem, hogy szerintem, ha az ügyintéző nem azt látta volna, hogy egy rendezetten öltözött fehérbőrű férfi megy oda, hanem egy sokszuknyás cigányasszony, akkor is ilyen barátságos lett volna-e. És én elszégyeltem magam, mert évtizedekig éltem úgy, hogy valójában soha nem gondoltam arra, hogy milyen előnyökkel jár, pusztán az, hogy én tudom, hogy hogy köszönjek és hogy mutatkozzak be, ami megint csak nem az én értemem. Valójában tehát arra vagyok kíváncsi, a tapasztalataidra vagyok kíváncsi, hogy hogyan lehet azokat az embereket hozzásegíteni, például ilyen tudásokhoz, hogy ő hogy jelenjen meg, hogy szólaljon meg, hogy képviselje magát, akik ezt gyerekkorukban nem tudták megtanulni. És az iskola sem készít fel rá senkit. Jó kérdés.
Kérdés. Hát nem tudom, hogy létezik-e egyébként Magyarországon mondjuk erre olyan megoldás, ami ki van próbálva a gyakorlatban, és azt lehet mondani, hogy eredményes. Tehát, hogy én nekem kicsit a tanodás világra van valamennyi rálátásom. Tehát az alapján azt tudom mondani, és ez nem lesz választ a kérdésedre, mert te elsősorban felnőtteket kérdezel már. Nekem ott az volt a megélésem, tehát azt tudtuk, amikor belevágtunk, vagy felismertük viszonylag hamar, hogy nem lesz elég a gyerekekkel dolgozni, hanem valahogy az egész családot valamilyen szinten bele kell vonni majd. De hát nyilván közben meg egy tanoda nem vállalhat el mondjuk minden feladatot, vagy hát elvállalhat, de hát az óriási infrastruktúra, meg olyan támogatás kellene hozzá, meg ilyenek. De tehát hogy van ilyen szinte naív válaszom, ami szerintem a viszonyulásainkon tudunk változtatni, tehát hogyha én azt az embert tudom tisztelni, annak ellenére, hogy nem úgy viselkedik, ahogy én elvárom tőle, már hogy tisztelni úgy tisztelni, hogy a másik embert tudom benne tisztelni, és nyitott tudok maradni annak ellenére, hogy a reakciói mondjuk mások, vagy nem komfortosak számomra, akkor szerintem abból el tud indulni egy párbeszéd, tehát hogy már nagyon sokszor itt meghal a dolog emberek között, mert hogy ezt a különbözőséget nem tudják áthidalni egyszerűen ebbe a személyközi viszonyban. Szóval ez egy dolog. A másik, hogy hát ez egy nagyon komplex, mert hogy lehet ennek egy szinte oktatási része is, tehát létezik felnőtt oktatás, vannak szakemberek, van egy szakma, andragógia, vannak hívjuk. Én nem értek különösebben hozzá, bár dolgozom felnőttekkel, de egy nagyon szűk területen, és leginkább az emberi jogokhoz kapcsolódóan, és leginkább ahhoz kapcsolódóan, hogy ők hogyan tudnak fiatalokkal dolgozni az emberi jogokhoz kapcsolódóan. Szóval, hogy az abban lévő tapasztalataim nem feltétlenül használhatóak itt. Biztos, hogy van egy olyan része, hogy egyszerűen, tehát én abban hiszek, nem hiszek az emberi jogoknak abban a fajta ilyen liberális megközelítésében, vagy én ennek hívom magamban, hogy ez csak valamiféle ilyen jogi úton megoldható lenne. Ennek van egy akkora szociális része, amit ha nem tudunk egy új, sokkal igazságosabb, még ha nem is teljesen egyenlő, ha esélyegyenlőség nincs, akkor én szóval nem tudom elképzelni, hogy legalábbis rövid távon igazságosan lehetne a javakat újraosztani, de hogy igazságosabban, mint ahogy most vannak, az biztos lehetne. Szerintem nincs szükség ilyen gazdag emberekre, mint amilyenek Magyarországon vannak, vagy a világban. Tehát, hogy ezekre a szupergazdag típusú emberekre, és ha már csak ezzel tudunk valamit kezdeni, és ezekből a javakból valamit a nagyon-nagyon szegényeknek újraosztani, akkor már beérdemnénk. Szóval, hogy enélkül a jogi egyenlősítés nem működhet, hogyha nincs valamiféle ilyen javakhoz való hozzáférésben is egyenlősítés. Szóval ezt tudnám mondani, és hogy ami még eszembe jut, hogy én azt tapasztalom, hogy a világban nagyon sok diszkriminatív tér van, még ha ezt nem is vesztük észre. Szóval, hogy nagyon szétválnak az emberek, akár a közoktatásban azzal, hogy ugye mondhatjuk mondjuk az egyházi meg az alapítványi iskolákat, amivel valamiféle szegregáció létrejön, még hogyha ez hordoz egy olyat is, hogy esetleg a magasabb minőségű oktatás is létrejön, mert hogy az meg nem, sajnos nem jön létre a közoktatásnak az állami rendszerében, de hogy akár az, hogy hova járnak emberek szórakozni, milyen fajta szórakozást, hogy férnek hozzá kultúrához, a városnak melyik részében közlekednek, tehát ezt nekünk óriási megdöbbenés volt azt megfigyelni, hogy a mi tanodánk és a zsolnai kulturális negyed között, igazat akarok mondani, hogy nehogy a pécsiek megcáfolják a YouTube csatornán kommentben, hogy hülyeséget beszélek. Szerintem két busz megálló van ezen a távon, de hogy a gyerekek és a családok, akikkel ott dolgoztunk, ők nem jártak az akkor már üzemelő zsolnai kulturális negyedbe, tehát a tanodán keresztül jutottak oda, pedig ez fizikailag nem volt egyáltalán leküzdhetetlen távolság. Szóval ilyen válaszok jutottak eszembe a kérdésre.
Kedves András, mondtad a jogegyenlőséget, mondtál valamiféle anyagi kiegyenlítést. Most azért vagyok megakadva, mert valahogy azt akarom kifejezni, hogy soha nem hallottam még olyan emberről, aki azáltal valósította volna meg a tudományos vagy művészeti elképzeléseit, hogy nyert a lottón. Sok tucatnyi országban van lottó, biztos, hogy hetenként ezerével válnak emberek milliómossá. Hallottál egyről is, akinek már csak a pénz hiányzott?
Nem tudom, hogy hallottam-e. Azt hiszem, tehát, hogy az alapvető gondolatmeneteddel egyet értek. Ez kicsit úgy fordítom magamban, amit mondasz, hogy ez a pénz nem boldogít. Tehát, hogy nagyon sok ember van, akinek szerintem ez nyomorítja meg az életét, hogy azt hiszi, hogyha hozzájutna ez valamihez, akkor aztán húda, és ettől lesz dühös másokra, akiknek megjutott, de szerintem itt nem erről van szó. Tehát, hogy amiről én beszélek ilyen szegénységben, annak az a szintje, hogy egyáltalán az alapvető szükségleteid ki vannak-e elégítve. És egyszerűen, hogyha szerintem nagyon nagy része a magyar társadalomnak, tehát a közösségünknek, aminek mi is tagja vagyunk, az azon a szinten él, ahol ez a kérdés, ahol még mindig az van, hogy a méltóak-e egyáltalán az életkörülményei ahhoz, hogy ő abba emberként tudjon létezni, és ez egy csomó problémát aztán így tol maga előtt azzal, hogy akarsz egy olyan, tehát hogy mennyivel nehezebb úgy kapcsolatot teremteni egy másik emberrel, ha neked akárcsak, és akkor nem is mondok koszt vagy ilyesmi, csak mondjuk azt, hogy fűszag vagy, amiatt, mert fával valami rosszminőségű kájába kell fűtened otthon, és hogy mennyivel könnyebben rád legyintenek, hogy te paraszt vagy, vagy cigány, vagy szegény, vagy nem.